Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, ez pedig a Kösz Jól. Akár hosszabb ideje követed a műsort, akár most találtál csak rá, az biztos, hogy nem most hallod először azt a szót, hogy longevity. Viszont ha már itt vagy, ne elégedj meg a tükörfordítással. Csalóka ugyanis azt hinni, hogy a hosszú élet titkát keressük. A longevity nem csak azt jelenti, hogy hogyan éljünk sokáig, hanem azt, hogy hogyan éljünk sokáig egészségben. Más szóval, hogyan legyünk a legtovább, a legjobb önmagunk. A mai kérdésünk viszont még ennél is praktikusabb. Milyen apróságokat változtathatok meg ma, amiért évtizedek múlva is hálás lesz a szervezetem? Milyen szokások, mozgásformák, ételek, vagy akár gondolatok kerüljenek a longevity kézipodgyászomban? Ketten fognak segíteni nekem ebben a feladatban, egyiküket már ismeritek, visszatér ugyanis Szász Máté biológus, akivel az előző évadban a táplálékkiegészítőkről beszélgettünk, és csatlakozik hozzá Lakatos Péter, az ország egyik legismertebb életminőség tanácsadója. Tartsatok velünk! A műsort és az itthonról válogatott, illetve egészségtudatos élelmiszereket a Penny támogatja. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a műsorban. Üdv újra a stúdiónkban, Máté!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
És nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, Péter.
Én is köszönöm.
Ahogyan készültem erre a beszélgetésbe, komoly téma rendszerezést kellett végig gondolnom annak érdekében, hogy ne egy hetet töltsünk a stúdióba, mert benneteket évek óta figyelve azért nagyon-nagyon sok téma tartozik a longevity és az egészséges életmód témájába. Leszűkítjük ezt ma, és ez egy nagyon szuper alapot adott egyrészt a Kortalanul című könyved, meg szemeztem a mára nagyjából 70 ezer főt számláló Facebook csoportból, úgyhogy a négy fő témánk az a regeneráció, a légzés, a táplálkozás és a mozgás, és három nagyon egyszerű kérdésen fogunk végigmenni, mit tegyünk, mit ne tegyünk, és általában hol szoktunk elakadni. Mielőtt belemerülünk ebbe a témamátrixba, amit kitaláltunk mára, segítsetek azt egy kicsit kibontani így a longevity témakörben, hogy hol van az a pont, ahol az emberek, és az én saját közvetlen környezetemben is akár egy tucat olyan ember van, aki azt mondja, hogy ez a longevity, ez egy ilyen luxus hóbort, gazdag embereknek az a szórakozása, ami nagyon kevesek számára elérhető és felesleges is. Mi az, amit ti szoktatok tanácsolni, hogy miért érdemes előre gondolkodni az egészségünkkel kapcsolatban?
Való igaz, ugye, tehát a longevity, amikor ennek a... Erre a mozgalomra gondolunk, akkor általában a gazdag svájci úriemberek és hölgyek jutnak eszünkbe, akik elvonulnak nagy klinikra, Prérien is voltam ott nem olyan régen, ahol tényleg 20 millió forint egy hetes kurzus, és akkor gyakorlatilag speciális vizsgálatokon mész keresztül, és nagyon érdekes bogyós gyümölcsöket eszel egész nap, és akkor megemelik az antioxidáns bevitelezett, ózonterápiát kapsz, és stb., és akkor azt gondolják, hogy, vagy azt gondoljuk, hogy ezzel látványosan tudunk hozzátenni a várható élettartamunkhoz, vagy az egészségünkhöz. A valóság az ezzel szemben, hogy az igazi longevity az nem az, amit egy ilyen egyhetes vagy kéthetes táborban, vagy kurzuson, vagy ilyen program keretében elkövetsz, hanem a mindennapjaidban megvalósuló longevity. És valójában én a longevity-t ketté szoktam választani, inkább szívesebben beszélek egészséges öregedésről, healthy agingről, hiszen az, hogy meddig fogunk élni, hát ugye a longevity-t azért jó eladni, mert ugye ott kevesen jönnek vissza panasszal. Tehát, hogy az egészséges öregedésnek azt gondolom, két nagy kulcsa van. Az egyik a megfelelő betegségszűrés, tehát a minél korábbi felismerés, ez a szűrővizsgálatokról szól. A másik pedig az, hogy az életünkben tudjuk alkalmazni azt a nem túl nagy számú, rendkívül egyszerű, rendkívül egyértelmű és rendkívül könnyű praktikát, ami ahhoz kell, hogy föntartjuk az egészségünket. És olyan dolgokról beszélünk, mint a mozgás, a megfelelő légzés, a megfelelő táplálkozás, a hőmérsékletnek a megfelelő szabályozása, stb. Tisztálkodási szokások. Tehát meglehetősen primitív dolgok. A legnagyobb probléma ezzel van mindig. Tehát bárki rá lehet venni, hogy menjen el egy hetes ilyen táborba, és akkor ott merüljön alá a longevity kezeléseknek, és kapjon mindenfajta speciális gépes, speciális kezelés. Valójában ez nem fog változtatni az ő életvitelén, és én szerintem semennyit nem ad hozzá a várható élettartamához. A nagy probléma azért van szükségünk longevity-re, És ha megnézzük a longevity eszköztárát, akkor a longevity mozgalmak gyakorlatilag újra feltalálják a 19. századot. Tehát azokat az elemeket veszünk, rekapituláljuk, amiket a 19. században nagymamáink alkalmaztak. Ezzel az a probléma, hogy ezek kényelmetlen dolgok. Tehát azért van szükségünk longevity-re, mert a 20.-21. század arról szólt, hogy az életmódunk elkezdett egyre kényelmesebb és kényelmesebbé válni, online vásárolunk és nem sétálunk el a boltba, hőfokot szabályozunk, és télen-nyáron ugyanabban a ruhában vagyunk az irodánkban, és megszüntetjük ezeket a külső stresszorokat, aminek a hatására a szervezetünk elveszti az adaptációs és védekező képességét, és betegek leszünk, és korábban öregszünk. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz nem kell pénz, hogy sokkal egészségesebben éljél a hétköznapjaidban, ahhoz egész egyszerűen csak tudatosság kell, és egész egyszerűen sajnos le kell mondani bizonyos kényelmi forrásokról.
Péter?
Hát amikor longevity-ről beszélünk, akkor két területről beszélünk. Az egyik ugye az élethossz, a másik az életminőség. És hogyha csak az élethosszról beszélnénk, akkor egy nagyon nagy hibát követünk el, mert én azt gondolom, hogy senki nem akar úgy nagyon sokáig élni, hogy abban a utolsó 20-30 éve az egy krónikus betegségekkel teli élet. Nem mondom, bárki ezt kívánná magának. Tehát itt egyszerre két vonalat szeretnénk kicsit kitolni. Az egyik az, hogy élünk, tehát vegyünk egy olyat, hogy mondjuk genetikailag azt gondoljuk, hogy valahol 120-125 évre vagyunk tervezve. Tegyük fel, hogy ez igaz, mert erre látom, 116 volt talán a legidősebb ember, aki tudunk, hogy valóban addig ér dokumentáltan. Tehát eddig ezek szerint kitolható a történet. A másik kérdés, hogy ezen belül mennyire egészségesek vagyunk, és itt mondjuk a magyar populáció egyikben sem túl erős, azt gondolom. Egyébként sem, meg az európai átlag alapján sem. Tehát amikor arról beszélünk, hogy longevity, akkor mind a kettőről kellene beszélnünk, mert és itt jön be az, amit a Máté is mondott, hogy ennek a többsége az nem az a típusú eljárásrend, mint amit az anti-aging-nél szoktunk meg, ami jellemzően leginkább valamilyen krém, vagy ide beszúrom, oda beszúrom, tehát ilyen kozmetikai eljárások. Egyre inkább, tehát hogyha valaki beüti a Google-be, hogy anti-aging, most még azért a top 10 az mindig kozmetikai eljárás lesz egyébként, pedig ezzel már sokkal inkább azt gondolom, hogy tovább kellene lépni azokon a területeken, amiket te is mondtál és felvetettél mai témának.
Nagyon sokan panaszkodnak, hogy mondjuk belevágnak az egészséges életmódba, de mivel nem jönnek az eredmények, ezért úgy abba is hagyják egy idő után. Mik azok az eredmények, amik ugyan láthatatlanok, de mégis ott vannak, és mégis hatással van ránk, még akkor is, hogyha nem értük el azonnal az egészséges, nem tudom, a meggyógyulást egy betegségből, vagy nem fogytunk le rögtön x darab kilót, mik azok az apróságok, amik akkor is ott vannak a szervezetünkben pozitív hatásként, hogyha még nem látjuk őket?
Megszólítva érzem magam, hogy nem nézték. Tehát teljesen egyetértek, ugye általában a diétákat is akkor hagyjuk abba, amikor az első két hét után úgy érezzük, hogy rosszabbul nézünk, mint valaha, meg rosszabbul is érezzük magunkat, és nincs türelmünk kivárni azt, amikor az eredmény jelentkezik. Ugye az egészséges életmódban az lenne a lényeg, hogy nem érzed, hogy történt volna bármi. Az, hogy te egészséges vagy, azt nem kell érezned. Nekem ugye azért van szerencsém ebben, én labor szakmában dolgozok, nekünk nem kell érezni semmit, mi mindent hajszál pontosan tudunk mérni, és mi egyébként ezt látjuk is. Én inkább csak magamról beszélek most ebben a vonatkozásban. Én magam elvégeztem egy ilyen mesterséges intelligencia alapú egészségértékelést, ez úgy okos lehetett, aminek ugye az a lényege, hogy majdnem 70 vérparaméteremet nézi át az AI, és hasonlítja össze több mint 100 millió magyar páciens adata, és az alapján csinál egy bestést arról, hogy én nekem milyen betegség kockázataim, milyen betegség csoportokra mekkora a kockázatom is. Sajnos nekem ez nagyon rossz értékre jött ki, ugye sokat dolgozom, rengeteget kávézom, éjszakázom, nem alszom, stb. Nem volt jó az eredmény. Megijedtem, és végrehajtottam azokat az életviteli változtatásokat, amiket én szoktam másoknak javasolni. Úgy voltam, egyszer kipróbálom, hát ha működik ténylegesen. És nagyon meglepő volt, hogy 2,5-3 hónap után, amikor ugyanúgy visszamértem a laborban az eredményeimet, gyakorlatilag minden betegség kockázatom, amit korábban a rendszer kijelzett, visszatért a normál értéktartományba. Tehát ezek az hozzá kell tenni, hogy olyan elképesztő közérzetbeli változásokat az ember nem feltétlenül érez, mert az, hogy valami normalizálódik, azt nem érzed. Az, hogy a vérnyomásod lejjebb megy, azt nem érzed. Az, hogy több az energiád, azt érzed. Az, hogy nem vagy annyira fáradt, azt érzed. Nyilván, hogy mondjuk például fiatal korban az ember potenciálbeli változásokat tud érezni, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, azt gondolom. Tehát ilyen 40-50 éves korban az már lehet egy szenzora az egészségi állapotunknak, a stressz állapotunknak, a keringési állapotunknak, de alapvetően más dolgot nem nagyon kellene érezni.
Ezt kiegészítenéd bármivel?
Igen, én mindig próbálom elmagyarázni azoknak, akikkel dolgozom, hogy megértem azt, hogy van egy esztétikai célja, hiszen a többség ezért jön, megértem azt, hogy ezt le tudjuk fordítani kilóra. Nem feltétlenül a megfelelő szövetről beszélünk ilyenkor, mert úgy globálisan le akarok fogyni 8 kilót, hát majd miből ezt majd megbeszéljük, de nem gondolkodik azon, hogy például valóban frissebben ébredek fel. Tehát, hogy ilyeneket, ha érzel, az már azt jelenti, hogy elindult a változás, vagy mások látnak rajtad változást, vagy jobban kezelem a stresszt, és nem ugrok minden hülyeségre. Vagy valaki azt mondta, hogy mostanában milyen jó fej vagyok. Eddig meg nem voltam annyira jó fej. Tehát csomó olyan dolog bejön, ugye fogytam ugyan valamennyit, de nem annyit, amit szerettem volna, és mégis rám jön egy olyan nadrág, ami nem jött rám 10 éve, és ugye ez egy kisebb nadrág, erről beszélünk. Tehát, hogy akkor valami csak történt a testkompozícióban. Nem puffadok. Tehát rengeteg olyan női kliensünk van, aki azt mondja, hogy nem fogytam semmit, erre mondhatnánk azt, hogy hát akkor nem volt hatékony az eljárás, de azt mondja, hogy nem puffadok, vagy egyszerűen valamilyen mérhető paraméter, vércukor, ami nagyon egyszerűen mérhető, hirtelen normál sávba került, és ehhez kapcsolódóan nincsen állandó farkasészségem. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit ha figyel valaki, vagy felhívjuk a figyelmét arra, hogy érdemes figyelni, akkor egyszer csak azt mondja, hogy valami változás csak történt. Mert valóban, hogyha csak addig várunk, hogy eléri azt a 10-12 kilót, és azt fogadja el csak eredményként és célként, akkor az a probléma, hogy ugye ez egyre lassul, és úgy tűnik, hogy egyre távolabb kerül a cél, és egyre inkább szökik a motivációja, és egyre inkább elkezd nézni más típusú irányba, mivel nincsen semmi baj, csak hogyha nem fenntartható jellegű életmódváltásban gondolkodik, hanem ilyen rohamdiétákban, tehát ez a 4 hét múlva érettségi találkozó marha jó kell kinéznem, akkor az a probléma, hogy ez nem válik valójában életmóddá.
És mik azok a fő elakadások, amikkel a leggyakrabban találkozol, amik így meggátolják azt, hogy valaki kitartson hosszabb távon?
Melyik területe? Mert mondok egy példát, ha mondjuk az edzés területét vesszük, tehát kezdj el mozogni, és ha ezt úgy definiálnánk, hogy el kell menned valahova, ez legyen edzőterem, akkor statisztikailag 47% azt mondja, hogy azért nem megy el edzőterembe, mert szégyenérzete van. Tehát közel a fele az embereknek soha nem fog elmenni az edzőterembe, mert attól fél, hogyha oda lemegy, akkor mit gondolnak róla, mert hogy ő mondjuk nem olyan fit, vagy nem néz ki olyan jól a ruhában, vagy egyáltalán kövér. Ami azért olyan durva, hogy akkor ezek szerint nekünk mi lenne a csapás irány, hogy mit kéne kommunikálni, hogy itt azért olyan emberek gyűlnek össze, akik, hát hogy őket baromi nem érdekli, hogy ők is így néztek ki egyszer, tehát hogy jobbára. Tehát ezen a területen általában ez. Nagyon sok mítosz van, amire azt gondolja, hogy azt kéne követni, mert azt hallotta, ez dől a médiából, a korábbi sikertelen próbálkozások. Tehát, hogyha rengetegszer megpróbálta és nem sikerült, akkor gondolhatja azt, hogy az egész marhaság, vagy nekem nem sikerül, nincs akaraterőm. Tehát gondolja magában, hogy annyiszor megpróbáltam, mindenki lefogyott, csak én nem, ezek szerint bennem van a hiba. Ez elmehet egészen addig, amikor már egészen szürreális dolgokkal jönnek, ez már az anyukám is nehéz csontú volt, az én genetikám az olyan, sorolhatnám, és ez egy része az nyilván kifogás, nincs időm, ez lehet, hogy nem kifogás egyébként.
És a táplálkozásban? És itt fordulok hozzád és Máté, hogy mi az, ami így a leginkább megakaszt minket abban, hogy kitartsunk egy olyan folyamat mellett, amiről tudjuk, hogy jót tesz nekünk.
Hát nagyon egyszerű. Vágyak és a kényelem. Hát azt gondolom, hogy ugye szinte mindenki hibázik a diétájában, És ha tudjuk, hogy hibázni fogunk, ha tudjuk, hogy valahol el fogunk tévedni, akkor erre ki kell alakítani egy stratégiát.
Ez hiba? Ezt csak azért akarom itt megkérdezni, mert ha van egy életmódunk, és nem egy ilyen szélsőséges diétát követünk, akkor lehet, hogy ez a hiba szó már önmagában nem jól hat vissza ránk, hogy nem hibázunk, hanem megengedtünk éppen valamit magunknak, ami jól esett.
Igen, bár azért óvatosan kell bánni, mert az ember általában, ha... Vannak olyan emberek, akik könnyebben megengednek maguknak valamit, és ezért kell egyébként utána elkezdeni egy diétát. Tehát én azt gondolom, hogy akár életmódként kezeljük ezt, akár egy diétás protokollként kezeljük ezt, vannak szabályok, amiket be kell tartani, és lehetőleg ettől nem szabad túl messzire menni. Természetesen, tehát nem kell nagyon szigorúan venni ezeket, nem kell grammozni, nem kell nagyon ortodox módon ehhez hozzáállni, de azért a kereteket mégis be kell tartani. Nagyon jók a csaló napok, azt a kutatások igazolták, hogy mint ami két hetente egy-egy úgynevezett csaló nap, azért az jó, tesz, csak kérdés, hogy mit tekintünk csaló napnak. Ugye azért nekünk voltak olyan klienseink, akik számára a csaló nap azért az olyan mennyiségű alkohol és szénlátbevitele járt, ami mondjuk másnak egy hétre is elegendő lett volna, tehát ez ne tekintsük csaló napnak szerintem. De alapvetően mindig vannak olyan élethelyzetek, amik mellett nem tudjuk tartani azt az étrendet, azt az életvitelt, amit szeretnénk. Tehát a környezetünk ezt nem engedi. Valami a munkában, valami a családban, valami betegség, utazás, stb. Az ünnepek a legnagyobb veszedelem szerintem. Az ünnepek és az utazás, ugye mi nagyon szeretünk all-inclusive szolgáltatásokat, vagy szállásokra menni, és nyáron, hogyha korlátlan az étel és az italfogyasztás, és már pedig az ital az mindig valami cukros üdítő, és a süteményes pultot mindig újra töltik, akkor az ember, főleg a magyar ember úgy érzi, hogy ezt nem teheti meg, hogy ott hagyja. Ez egy kidobott pénz. És szerintem ezek azok a dolgok, amik a leginkább kisiklatják ezeket az életviteli próbálkozásokat, és ez azért nagyon fontos, mert szeretünk úgy gondolni erre, mint életmódváltás. De valljuk be, hogy egy kicsit tegyük a szívünkre a kezünket, hogy nagyon sok idő kell ahhoz, hogy valakiben ez az életmódváltás ez internalizálódjon, és neki tényleg ez legyen az életmódja, és ne egy külső, hogy mondjam, ne legyen egy külső sablon, amihez neki igazodnia kell. Tehát ahhoz, hogy valaki tényleg ne kívánja az alkohol, tényleg ne kívánja a süteményt, tényleg ne akarjon éjszaka tovább fönnmaradni, tévézni, tényleg stb. Sorolhatnám, ahhoz nagyon-nagyon meg kell szokni, és meg kell szeretni ezt a rutint, és azt gondolom, hogy ehhez leginkább az eredmények fognak hozzájárulni. Tehát amikor ő azt látja, hogy tényleg sokkal jobban nézek, úristen, tényleg sokkal jobban érzem magam, na jók a visszajelzések, akkor ez internalizálódni fog. De azt gondolom, a másik, amire nagyon oda kell figyelni, hogy kell tudni készülni ezekre az esetekre, kell tudni készülni ezekre az események, és nem szabad elengedni a gyeplőt. Tehát, hogy, és itt jönnek azok a nagyon egyszerű praktikák, hogyha ugye a Jökendrú professzoroknak volt egy nagyon jó kutatás, ahol rengeteg embert követtek 5-10 éven keresztül nyomon, és nézték a testőknek az alakulását. És ugye 10 éves viszonylatban a társadalom legtöbb pedig a hízik. De ez nem úgy hízunk, hogy mindig egy picit, és akkor olyan észrevétlenül és lassan és fokozatosan, hanem epizódokban hízunk. Tehát van jellemzően évente két olyan epizód, amikor a társadalom többsége fölkap egy kis súlyt magára. Nyár és a karácsony. Elengedjük magunkat, felszínünk egy 3-4 kilót, de úgy vagyunk, hogy jó, majd szeptemberben vissza, jó, majd januárban vissza. Aztán nem.
Térjünk akkor rá az alaptémánkra, és mivel nincs sok időnk, ezért ugye újrahozom ezt a hasonlatot, amiből kiindulunk, amit a Máté dobott be, és nekem nagyon tetszett, ez a kézipodgyász. Hogy mi az, amit a hosszan egészséges életből be tudunk rakni a kézipodgyászunkba, nem kell túlsúlyt fizetnünk, és tudjuk magunkkal vinni. És az első téma az a regeneráció, és a Péterrel való előzetes beszélgetésünkben ezt hoztad fel nagyjából elsőként, hogy az emberek nagyon alábecsülik ennek a jelentőségét. Ezt ki tudod fejteni egy kicsit?
Igen, engem amikor megkeresnek, és kiderül, hogy valamilyen regenerációs dolog van a háttérben, akkor ez jellemzően az első kérdés az, hogy mit csináljak ahhoz, hogy jobban regenerálódjak. És nem az a kérdés, hogy mit csináljak, miből csináljak kevesebbet, hogy ne fáradjak el annyira, hogy ne kelljen jobb regenerációról beszélnünk. És akkor ilyenkor az alap problémák azok, nyilván beszéltünk a stresszkezelésről, ami egy nagyon tág téma, az alvást nem tudjuk megkerülni ilyenkor. Tehát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy oké, de hogy alszol, és itt a minőségről beszélünk, a mennyiségről, a rendszerességről, a mélységről, a gyakoriságról, tehát mindenről tudunk beszélni ilyenkor. Ha beszélünk az alvásról, nem kerülhetjük meg a légzés, mint problémát. Ha van ilyen, és a többségnél van ilyen probléma, ezt látjuk még az élsportolóknál is, és aztán onnan jön az, hogy megnézzük azt, hogy ő amit csinál, azt optimális dózisban csinálja-e. Mert lehet, hogy ő túledzi magát, vagy egyáltalán az egész napos stresszre edz még rá, ami gyakorlatilag azt a stresszvödröt ugyanúgy megtelíti gyakorlatilag. Tehát ezeket szoktuk átnézni. És nagyon sokszor az történik, hogy elkezdünk tőle elvenni bizonyos dolgokat, mert hogyha túledz, ezt szerintem mi is tudjuk a Mátéval, mert hogy mind a ketten szeretünk nagyon edzeni, és az életkorunk okán, ahogy rájöttünk arra, hogy az a mennyiségű edzés, amit 10-20 éven keresztül követtünk, vagy tovább, az most már sok nekünk. Tehát jóval kevesebb is elég, és a hatásfoka ugyanaz a részünkről, akkor minek a több? És igen?
Ha 4 órát tudunk mondjuk aludni, vagy 4-et, vagy 5-öt, mert van egy nagyon stresszes napunk, akkor mivel teszünk magunknak jobbat? Hogyha lemondunk az edzésről, és alszunk 7 órát, vagy 4-5 óra után felkelünk, és lemegyünk edzeni?
Definiáljuk az edzést.
Futni. Vagy elmegyünk az edzőterembe, és van egy 1 órás ilyen, nem tudom.
Mert akkor azt mondanám, hogy mi a jobb, hogyha keveset aludtam, hogy aznap végzek-e testmozgást, vagy nem. A válasz erre, tehát a végzek-e testmozgás kérdésre a válasz jellemzően igen. Szinte minden esetben. Jön a következő, de milyen intenzitással, és mit? Na, erről már beszélgethetünk, mert hogyha nyilván az ember alvászavaros, akkor valószínűleg mondjuk a robbanékonysági, vagy a koordinációs, vagy egyéb ilyen munkákat azért hanyagoljuk, mert egyszerűen az idegizom kapcsolat, és egyáltalán az idegrendszer nem annyira pihent, hogy ezzel foglalkozzunk. Mondanám, hogy felesleges munka, de nem, rizikós munka. De még mindig ott lehetnek egyébként a közepes intenzitású bármi, ami még valamilyen szinten relaxális. Ott lehet egyébként egy adott esetben nagyon gyors, rövid, magas intenzitású intervallumos edzés is, hogyha egyébként elég fit vagyok hozzá. Tehát nagyon sok mindent meg lehet csinálni, az biztos, hogy a normál dózis, amit szoktam használni volumenben, intenzitásban és egyebek, azt nekem valamelyik paraméterét le kell húznom, mint egy potmétert. De az, hogy nem mozgok, az szerintem azért nem jó opció, mert egyszerűen annak annyi hatása van, akár szorongásra, depresszióra, bármire, amire az ember nem alvás esetén inkább hajlamos, hogy inkább érdemes csinálni.
Említetted az alvás minőséget, és mind a kettőtökhez szól ez a kérdés, hogy mi az az 1-2 alapszabály, amit be kell tartanunk annak érdekében, hogy az alvás minőségünk jó legyen?
Még az előzőhöz, ha engedjétek meg, hogy annyival kapcsolódjak, hogy ugye az élsportban tanultuk meg azt, hogy nem a passzív pihenés a legjobb regeneratív eszköz. Tehát, hogyha nem tudtál aludni, mondjuk gyakran előfordul, hogy repülővel utazom, és nem jön ki a lépés. Ha az ember nem tud aludni, mert egyszerűen nem bír aludni, és nem mozog, akkor mit fog csinálni? Enni fog. Előbb-utóbb elkezd enni. Tehát nem tudja az összpontosítását fönntartani, és kívánni fogja az édeset, a cukrosat, a süteményeket, stb. És a nem alvás plusz a cukor kombinációja, az tudjuk, hogy hol vezet elhízáshoz, és mindenfajta betegség rizikóhoz. És az élsportban látjuk azt, hogy a túlfeszített sportolóknál az aktív rekreáció az egyik legjobb regenerációs eszköz. Tehát ugye dolgozunk például a vívó válogatottal is, az olimpiai csapattal belül is, és ott például az egyik vezető edző elmondta, amikor azt látta, hogy a srácok nagyon ki vannak merülve, akkor elvitte őket focizni. Hogy csináljanak valami könnyű játékos dolgot, ami azért valamilyen szinten aktív, tehát nem kőkemény foci, csak játékos foci. Valamilyen szinten aktív, az idegrendszeredet kipihenteti, szórakoztatja, stb. Egy picit azért megpörget, ilyenkor sokkal jobb lesz utána a teljesítményed, mint ha csak heverésztél volna, és vártad volna, hogy múljon az idő. Mi volt a kérdés?
A kérdés az 1-2 olyan alapszabály, ami a jó minőségű alvás, mert szerintem nagyon sokunknak problémája ez, és lehet, hogy alapokat nem csinálunk jól ahhoz, hogy az alvás minőségünk jó legyen.
Igen, az egyik nagyon egyszerű szabály szerintem az, hogy ugye talán a kávé fogyasztás most nem hoznám be, annyira triviális, hogy este felé már ne ígyunk kávét. Én azt gondolom, hogy az egyik két legnagyobb disztraktor, ami miatt nem tudunk aludni, az esti tévénézés, vagy social media, tehát az idegrendszeri agitáció, és a másik a hőmérséklet és az oxigénnek a hiánya. Ugye kezdném az utóbbival, az a könnyebb sztori. Meleg szobában nem tudunk túl jól aludni, és szellőzetlen szobában, ahol emelkedik a széndioxid szintje, nem nagyon tudunk jól aludni. Ha magasabb széndioxid szint mellett alszol, akkor reggel úgy ébredsz, hogy fájni fog a fejed, nem lesz restauratív kellőképpen az alvás. Aludni mindig hűvösebben kell, a 18-19 Celsius fok tökéletesen elegendő. Agitáció. Ugye a, és engem még nagyon picit mélyebben belemenjek. Az ideg, tehát az agyad az folyamatosan kap mindenfajta, az érzékszerveken keresztül mindenfajta ingereket. Tehát a füled, a tapintásod, a hallásod, a szaglásod folyamatosan működik. De ezekre éjszaka nincsen szükséged, úgymond az agyad megpróbál ezeket a hangok, ezeket a jelzéseket kikapcsolni. Amikor elfáradsz és lefekszel aludni, egyébként valójában nem hallod a hangokat, pedig a hangok ott vannak. A szervezetünket úgy találták ki, hogy amikor vészhelyzetbe kerülünk, akkor van egy olyan idegsejt állomány az agyunkban, az agytörzsben, formáció retikulárisnak hívják, ami vészhelyzet érzékelése esetén kielesíti az összes érzékszervünket. És talán jártál már így, hogy éjszaka bambultál, és egyszer csak megrecsent a parkett, és abban a pillanatban láttál, hallottál, éreztél mindent.
Mint egy
akciófilmben. Ez a túlélésünknek a kulcs, ez a formáció retikuláris reakció. Na most az agyunk nem tudja megkülönböztetni a valós és a szimulált vészhelyzeteket, és amikor éjszaka nézed a tévét, és nézed a jó kis krimit, nézed a jó kis horrort, bombáznak, szörny, cápa, stb. Jön, akkor igazából folyamatosan agitálod a szervezetednek ezt a vészreakcióját, és ez kiélesíti az érzékszerveiket, kiélesíti a kogníciót, kiélesíti a reakciódat, tehát téged egy alarmírozott helyzetbe helyez. És ezután, ez általában ágyban csinál, ugye párnával a fejed alatt, hasonlóan a laptop, majd egyszer csak lenyomod a pauz gombot, lehajtod a laptopot, és azt na, akkor aludjunk. Ja, és tehát úgy képzeld el, hogy úszol a tengerben, üldöz a nagy fehér cápa, majd amikor pont kiérsz a partra, elheversz a mondat, és azt mondja, akkor most szúnya. Hát nyilván, hogy nem fog összeinni, tehát akkor még, tehát nem, hogy órákiket lehet, de hetekig nem fogsz tudni egy jót aludni. És ezt mi nap, mint nap, ezt így megismételjük. De a másik a scrollozás. Ugye a kékfényről talán majd te beszélsz, én inkább a scrollozásnak a pszichés hatására gondolnék. Ugye amikor van egy vágyunk, a normális esetben, tehát még a, hogy mondjam, az internet előtti korszakban. Ugye ez úgy nézett ki, hogy gondoltam egy kajára, hú, nagyon vágyok rá, akkor ha nagyon sokat gondoltam rá, akkor megsütöttem a palacsintát, megettem, éreztem, hogy ez jó, jól esett, stb., és kielégítettem a vágyamat. Tehát volt a vágynak egy felfutása, volt egy csúcspont, és volt ennek egy kielégítés, volt az egésznek egy megélése. Amikor scrollozol az interneten, akkor mindig látsz, időről időről látsz valamit, amire tudsz várni, vagy valamit, ami fölizgatja a képzeletedet, de hogy ez soha nem fog manifestálódni, soha nem fogod tudni megélni azt az autót, nem tud meghallgatni, nem tudsz belőle azt a kaját, nem tudod most megkóstolni, a többiről most nem is beszélek. És ezért mindig tovább mész. Megint kapsz egy teljesen másfajta impulzus, de megint agitál téged. Megint kapsz egy másikat, megint agitál. Végtelen mennyiségű agitációt kapsz, nulla fizikai manifestáció, nulla megélése, tehát az érzelmi körbélyének nem tud lecsengeni. És a végén, amikor ezt esténként, hogy mit tudom én, amíg az utolsó 20 percet csak így pörgeted, a végén az agyad egy olyan állapotba kerül, hogy van egy diffúz agitációja, azt se tudja már, hogy mire vágyik, csak vannak kielégítetlen vágyai, és ebből az érzésből, ebből nagyon nehéz egy ilyen pihentető relaxáció, és akkor azt szokták mondani, hogy alvászavaraim vannak.
Miközben vágyzavarait vannak.
Tehát én azt gondolom, hogy senki nem mondja azt, hogy alvászavarai vannak, aki este tévézik vagy internetezik. Tehát, hogy próbálja azt ki, én így élek most már, én visszatértem a papíralapú könyvek az olvasására, megszűntek az alvászavaraim. Tehát egyszer próbált ki azt, hogy lefekvés előtt egy 2-3 órával már nem online kocs, olvasd papíralapú könyvet, beszélgess a barátaiddal, beszélgess a férjeddel, feleségeddel, simogasd meg a kutyádat, utána menj el lefeküdni, aludni. Tökéletesen működik. Én még annyit megtettem, hogy az olvasó lámpának ilyen sárgásabb fénye van.
Annyit tennék hozzá, hogy amiről Máté beszél, ugye az egy ilyen nagyon erős dopamin alapú életmód gyakorlatilag, igen. Mondom most a neurobiológusnak, de hogy tényleg így van, és hogy van egy másik, ugyanaz nem neurotranszmitter, de ugye az oxitocin. És akkor az a probléma itt jellemzően, hogy ott elvárjuk az örömöt ettől a pörgetem a cuccot, és ugye mondta az ölelést, mint az ellentéte ennek, és ott egy egészen másfajta érzelem van ilyenkor, tehát hogy ezért lenne fontos, mert az egy emberi érzelem, hogy valaki megsimogatom, stb. Ez a dopamin, meg az folyamatosan ott pörgetem magam, amihez hozzászokok, egyre több kell belőle, és ez, amit nem veszünk észre. És a másik része meg, hogy önmagában az, hogy vannak körülöttünk problémák, az egy dolog, de az emberi idegrendszer eleve arra van hangolva, hogy folyamatosan problémákat keres. Tehát, mert az emberi történetben jellemzően nem arról volt szó, hogy annyira jó nekünk, hogy nincs ellenségünk, meg úgy egyáltalán marha klassz minden, hanem folyamatosan azt kellett figyelnünk, hogy ott tűz van, itt egy állat van, ott egy másik törzs van. Tehát állandóan az emberek, ugye az idegrendszerünk erre van hangolva, hogy keressük a problémát. Van egy probléma, hogy nincsen probléma. Tehát sosem éltünk mi ekkora kényelemben, úgyhogy most nem keressük a problémát, hanem csináljuk a problémát. Tehát ha nincsen körülöttem probléma, akkor a gondolataimmal csinálok problémát, vagy elkezdem ezt pörgetni, és keresem ezeket a dolgokat, és abból kreálok majd magamnak problémát. Tehát rengetegszer ez történik egyébként a rossz döntésekkel, és aztán ezt csak azért mondom el, mert az életmód rosszban jellemzően ott inkább rossz döntéseink vannak folyamatosan, és picit beszélt a Máté arról, hogy rutin, hogy ugye ez hogy néz ki, és mi is ezt látjuk, hogy amíg egy életmódváltás, legyen az bármi, nem válik szokássá, nem válik rutinná, ahhoz kell következetesség, tervezés, automatizálás, partner, aki segít, meg néha megdicsér, vagy ráüt a kezembe, hogy szerintem az most ne annyira, az neked nem fog jót tenni, akkor ezek nem fognak bevésődni, mert valójában, és ez az, amit mindig el szoktam mondani, az életmódváltás készség. Tehát a mozgás készség. Egy guggolást megtanulni, hogyha eddig rosszul csináltad, egy készség. Egy hegedűt megszólaltatni egy ponton túl, készség. Életmódváltás is készség. Tehát olyan apró elemekből áll, ami mindegyik része tanulható.
A csoportodban pont figyeltem is, hogy a rendszernek a része az, hogy van ellenőrző társ, vagy van valaki, ugye említetted a társ, aki nem feltétlenül a családtagod, vagy a szerelmed, vagy az anyukád, hanem konkrétan a közösségedbe ez a típusú ilyen kontroll be van, vagy segítség hívjuk így, be van építve. A regeneráció mellett ugye behoztad a légzést, és ugye nyilván ezt is nagyon röviden, ugye abból indulunk ki, hogy a levegővétel az a megszületésünk utáni első dolog, amit csinálunk. Hol tudjuk ezt elrontani, és milyen következménye van annak, hogyha nem rakjuk be a légzés alapszabályokat a longevity kézipoggyászunkba?
Az teljesen természetes, hogyha engem stresszél, legyen ez bármilyen, tehát fizikai, mentális, tök mindegy, akkor a légzésem megváltozik. Jellemzően felgyorsul, mert akkor is, hogyha van egy akadás, ugye vannak e-mail apnoénak hívják, amikor kapok egy rossz tartalmú e-mailt, és egy ideig nem veszek levegőt. De hogy azt látjuk, hogy ugye egyrészt a mindenkori állapotom, az hat a légzésemre, és visszafelé is működik, mert hogy a légzésem, hogyha ez egyébként stressz légzés, akkor hat a mindenkori emocionális állapotomra például, de akár a neuroendokrin rendszerre is hat, mert mondjuk azt látjuk, hogy szabályzott körülmények között, ha valakit túllélegeztetünk, akkor nő a kortizol szintje. Tehát stresszt lehet ezzel létrehozni. Na most, ha valaki alapvetően rosszul lélegzik, ezt úgy hívják, hogy hiperventilláció, ugye ez mit jelent? Azt jelenti, hogy a mindenkori metabolikus igénynél több levegőt vesz. Tehát ő ül, és annyi levegőt vesz, mint hogyha sétálna. Nem tudom ezt máshogy lefordítani. Tehát többet vesz ebből, akkor ez azt jelzi a központi idegrendszernek, mondjuk a érzelmi terület, a limbikus rendszernek, hogy valami nem stimmel. Tehát itt van egy aszinkron, mert az alapján, amit kapok információ, az alapján nekem azt mutatja, hogy téged kergetnek. Most ha téged kergetnek, akkor egy egészen más folyamatot fog majd elkezdeni ez a HPA tenge, és akkor azt mondja, hogy hát te valószínűleg úgynevezett szimpatikus, tehát harcolj menekül státusz kéne fenntartanunk hosszú távon, hiszen téged folyamatosan kergetnek, hiszen folyamatosan túllélegzel.
Ezt magunkon észre tudjuk venni?
Van, aki abból, ha elmondjuk neki, hogy milyen tünetei vannak, nagyon sokszor mondjuk a hölgy klienseinél, mondjuk a hideg kézláb az egy ilyen nagyon tipikus tünet, mert ugye a rengeteg lélegzetvétellel, rengeteg széndioxidtól fog megszabadulni, és ilyenkor a kis hajszál ereknek a vérellátása az kompromittáltá válik. És akkor azt mondja, hogy nekem állandóan hideg a kezem, lábam, egyébként meg állandóan feszült is, na milyen érdekes.
Valószínűleg alig vannak ilyen hallgatóink.
Aha, igen, és akkor innentől kezdve ugye az a probléma, hogyha ő valóban szimpatikus tónusban van, tehát mondom még egyszer lefordítva, harcolj menekül státuszban van, akkor innentől kezdve azok a területek az agynak, amelyek mondjuk inkább az analitikus gondolkodás, inkább a kreativitás, tehát ez a prefrontális kortex, az nem annyira működik. Tehát, hogy azt nem mondanám, hogy nem működik, csak mondjuk megint csak kompromittáltan működik. És akkor ilyentől kezdve én nekem kéne döntést hoznom arról, hogy megegyem a minyont, vagy ne. És akkor átadtam a vezetést egy két másik rendszernek, tehát akár a hüllőagynak, akár a limbikus rendszernek, hát ők magukban lejátszák egyébként. Tehát hogy mi a kérdés, hogy meg kell enni a minyont? Hát nyilván meg kell enni.
De akkor jól értem, hogy a légzésünk, a rossz légzésünknek lehet következménye a rossz érzelmi döntés.
Igen, mert, és akkor megint csak azt mondanám, hogy van egy másik elmélet, ugye ez a Daniel Kahneman féle elmélet, ugye a gyors vagy lassú vagy, én akkor mindig a Mátéra nézek, hogy rosszalóan nézze rám, hogy átteszem a
de hogy tényleg
folytasd.
És majd utána megbeszéljük. És ugye azt mondja, hogy evolúciós szempontból az emberi agynak azt a részét akarjuk dominánsan használni, ami kevesebb energiát használ fel. Ez a régi primitíve, mert rengeteg bevésett dolog van onnan, ezt azt mondja Kahneman, hogy 95%-ban ezt használjuk, ez kevesebb energiát használ fel, viszont rosszabb döntéseket hoz krízis helyzetben, hiszen bevésett dolgok vannak, üs vagy fuss, ütök, vagy futok.
Moduláris döntések, igen.
Tehát, hogy ilyen bináris dolgok vannak ebben jellemzően, és akkor van a másik terület, amelyik azt mondja, hogy az lassú vagy, és ez azért lassú, mert ő analizál, mert az időbe telik, és miután ott a processzor jobban pörög, több ATP-t, tehát energiát éget, hát ez gyűlöli a szervezet alapvetően, mert minden a túlélésről szól, éges kevesebb energiát. Azért ülünk mi most is, és nem állunk, mert ez kényelmesebb. És miután, ha én stresszbe kerülök, akkor ez a lassú rendszer, ami az analitikus része az agynak, az köszöni szépen, ő most nem, kiszállna ebből, mert stressz alatt jellemzően nekem mit kellett döntenem, mit kellett gondolkodnom kreatív módon. A tigris kerget, hát most mit gondolkozzak rajta? Futok majd. És akkor ez a terület átveszi a hatalmat, és ez megint csak ilyenkor jellemzően azt fogja majd mondani, hogy minden, ami a túlélésem érdekében fontos, na azt csinálom, és hogyha arról van szó, hogy valami energiában gazdag étel kerül elém, akkor nem is kérdéses, hogy megegyem-e, mert az ő bevésett sok millió éves programja szerint nem tudom legközelebb, mikor lesz kaja. És ha nem tudom, mikor lesz kaja, tök mindegy, hogy egy órája ettem, akkor ezt most meg kell lenni. Ez egy picit megváltozott tudatállapot. Hát hányan olyan kliensünk van, aki kizabálja a hűtőt abban a pillanatban, vagy egy óra múlva azt mondja, hogy azt sem tudom, hogy én voltam-e. Tehát ez nem is értem, hogy történt. Tehát, hogy, és akkor jön az önvádlás része, pedig valójában az történt, az is történhetett, hogy van egy komoly alvászavara, egy egész napos stresszt is megnyert magának, mert tolja maga előtt a stressz, mert hogy rosszul reagált csomó dologra, a légzése sincsen ott, tehát alapvetően az érzelmi területtel majd ő dönt, mert mindjárt elfogy. Nem? Tehát ezért vannak reklámok, hogy már csak kettő van hátra. És akkor ilyentől kezdve tényleg rosszul fog dönteni.
Mit csináljunk ahhoz, hogy jól vegyük a levegőt?
Még rákötik egy picit Péternek.
Próbálok a kérdésbe vinni.
Erre a kérdés, hogy Péter fog válaszolni. Tehát ugye azért azt ne felejtsük el, hogy ugye beszéltünk erről a gyorsagyról, meg erről a lassagyról. Tehát így van, tehát a primitív agyi struktúrák, azok nincsenek felkészítve azokra az élethelyzetekre, amikkel mi szembesülünk. Ugye, akik akvarisztikával foglalkoznak, tudják, hogy a halakat túl lehet etetni, tehát szétdurranak, meg tudnak halni, ha túl sok tápot adsz nekik, mert ha kaját lát, megeszi. Az alacsonyabb rendű élőlények egyébként jellemzően megölhetők azzal, hogy túl sok kaját adsz nekik, mert nincsen benne egy olyan, vannak benne mechanizmusok, csak nem jól működnek azok a mechanizmusok, amik leállítják az étkezést, akkor, ha van ott még élelmiszer. Úgyhogy gondolj bele abba, hogy hát persze evolúciósan azért, ugye, tehát ilyen problémával nem, tehát hogy az elmúlt 4 milliárd év során mióta van, kihűlt a Föld, hát ilyen nem nagyon találkoztak az élőnyek, hogy kevés élőnek múlt azon a túlélés, hogy abba tudja hagyni a kajálást, amikor úgy ez a jó lakott. Tehát nem, erre nem alakult ki mechanizmus. És amikor ezeket a mechanizmusokat, ezeket az ősi reflexszerű táplálkozási mechanizmusokat aktiváljuk egy olyan világban, ami igazából az elmúlt 4 milliárd évben, most az utolsó 30 évben van először, hogy végtelen az élelmiszereknek az elérhetősége, már otthon a saját konyhámban is. Tehát ugye egy hétre vásárolok, és 3 nap alatt fogyasztom el, vagy 4 nap alatt fogyasztom el. De most tényleg a nézőknek kedvéért, hányan vagyunk úgy, hogy elmegyünk bevásárolni szombaton egy hétre, és aztán szerdán megint el kell menni, mert elfogytak a dolgok. Pedig azért úgy kiszámoltuk, hogy ennek egy hétre ki kéne tartani. Ez valahol egy jele ennek. Nem azt mondom, hogy ez feltétlenül a rossz légzésnek a jele, de valahol egy jele annak, hogy primitív agyi struktúrákat használunk, és nem az igényeknek felelően táplálkozunk. És akkor Péter mindjárt válaszol a hogyan lélegezzünk kérdésre.
Tényleg csak az egy-két olyan alapszabály, ami mindenki számára egy előre lépés lehet abban, hogy hogyan áll a saját légzéshez.
A munkás az, hogy még néha azon is vitáznunk kell szakemberekkel, hogy az óra az a légzéshez tartozó szerv-e, mert hogy teljesen mindegy, hol jön be a levegő orron vagy szájon, de hát a Máté ezt pontosan tudja, mert hogy ők meg ezzel foglalkoznak, hogy az, ami orron keresztül jön be, az mondjuk hogyan lesz inkább, hogyan okoz inkább aktívabb bolygóideg működést, és akkor a regenerációról beszéltünk rögtön, csak az, hogy orrlégzés, uh-huh. és a kontextus, mikor orrlégzés, mert akkor most vegyük ki az edzést ebből, ez egy külön történet. Uh-huh. De ha mondjuk egy órát edzettem, mi van a maradék 23 órával? És abból mi van a 7-8 órával, amikor alszom? Hiszen mondjuk orrlégzés lenne az optimális napközben, kifejezetten orrlégzés lenne a fontos alvás közben. Ezt úgy szoktam mondani Patrick McEwan, aki az én mentorom, azt szoktam mondani, hogy a szájlégzés az egy trauma a légzőszerveknek. És tényleg így van, tehát gondoljunk bele abba, hogy amikor valaki mondjuk ordítva horkol, és ezt nagyjából a 40 év fölötti férfiak 47%-a, hogyha el vannak hízva, akkor ez egyébként fizikai trauma a garatnak, ami egyre inkább azt jelenti, hogy olyan mikrosérülések jönnek létre a garat izomzatában, hogy nem tudjuk megállítani, hogy ne legyen alvási apnó is. Tehát az orrlégzés az mindig elsődleges. Az orrlégzés egyébként a nevezzük amatőr sportolóknak, akik járnak futni, kocogni, azért is baromi jó, mert megadja azt, hogy a helyes intenzitással dolgozom-e. Én azt gondolom, hogy a többségnek 80-90%-ban eljár futni, és amatőr sportoló, tehát hobbi sportoló, az orrlégzése meghatározza, hogy mi az intenzitása. Nem tudja magát túlvállalni orrlégzéssel, azt fogja mondani, hogy de ilyen lassan tudod csak futni. Igen, neked ez való, tök jó, semmi baj, neked az egy körsziget, az most ennyi, nem verseny. Viszont ugyanakkor a légzőszervek azok rendben maradnak, mert nem fogsz mindenféle vírusbaktériumot benyelni, nem szárad ki a légút, nem változik meg a pH értéke a szájnak, kevesebb fogászati problémád lesz, és fogénybetegséget, és itt ez egy dominó innentől kezdve.
Itt az orrlégzés miatt muszáj megkérdeznem a hideget, és pont most volt a csoportodban egy ilyen komment sáv, ahol pár követőd leírta, hogy ők bizony megfáznak, hogy, vagy, de azt érzik, hogy a hideg levegő nem tesz nekik jót.
De hol veszi a levegőt? Tehát, hogyha én kimegyek sétálni, futni szájlégzéssel, akkor ez a levegő szűrés nélkül, hűtés vagy melegítés nélkül jut be a légzőszervekbe. Na, ez trauma. Tehát az orrnak egy nagyon komoly szerepe van, ez egy olyan légkondicionáló, vagy éppen melegítő szerkezet, ami egyszerre megoldja azt is, hogy kiszűr egy csomó pollent, bármit a levegőből. Ha ezek megérkeznek a légutakba, akkor okozhatnak egy idő után, ugye a dózis határozza meg a mérget, tehát mindenkinek megvan egy genetikai potenciál, aztán innentől kezdve lesz valahol egy gyulladás a légzőszervekben, amelyeknek a vége lehet egyébként majd egy aszma is, tehát ott nagyon sok fajta probléma lehet ebből, és ezért mondjuk azt, hogy érdemes a légzést egyrészt például a futásnál intenzitásra is használni, tehát meghatározásra, nem lesz olyannyira pontos, mint hogyha egy teljesítménylaborban mértünk volna, de amatőr szinten teljesen jó. És különösen felhívom a figyelmet arra, hogy akkor az alvás. Mert az alvásnál, mert napközben még tudom néha magamat figyelmeztetni, arra ezt tanítjuk a csoportban, és néha figyelj rá arra, hogy mások hogy lélegeznek, akkor nagyobb megértésed van, hogy te jól lélegzel-e, érdekes módon. Ha máson látom, akkor magamon hirtelen jobban észreveszem. De alvás közben nagyon kritikus, és az is kritikus, hogyha párkapcsolatban vagyok, hogy a másik hogyan lélegzik, mert nagyon sokszor megtörténik az, hogy az alvászavaros hölgy, aki folyamatosan fáradt, az arról kiderül a végén, hogy nem az ő alvása a probléma, hanem a párja alvása a probléma, aki ott horkol mellette, és az ő alvását zavarja, és így most ketten fizetik meg az árát annak, hogy ő viszont nem hajlandó ezzel foglalkozni, mert nagyon fontos, hogy a horkolás az kezelhető.
Egy mondatban nekik mit szoktál javasolni?
A hölgynek vagy az úrnak?
Mind a kettőjüknek. Szerintem sokan hallgatnak minket, úrnak, így csak egy mondatban.
Az úrnak mondhatok bármit, nem fog eljönni. Ezt most komolyan mondom, mert az urak nem ilyenek ők, tehát ők a teremtés koronái, pont így vagyok. Mit kell hallgatózni esténként? Én azt mondta, meg aludjál, nem? Hát ez, tehát ez a tipikus általában. Jellemzően a horkoló urak, azok vagy azért keresnek meg, mert azt mondja, mert a feleségem nem hagy békén, tehát tényleg el kellett jönnöm, vagy szó szerint a feleség elhozza.
De akkor a horkoló uraknak mit üzennél? Miért
egyrészt nyugodjanak meg, a nők is horkolnak. Csak körülbelül harmad annyi az arány, alvási apnóira is igaz, és egyebekre. És a másik, hogy ez abszolút kezelhető. Tehát az alvási apnó is orvosilag is kezelhető, és egyébként életmód faktora is vannak, akár az elhízást vesszük, akár a hormonális rendszert, akár a légzést. Tehát ezek rendkívül jó kezelhető helyzetek, és az a megdöbbentő, amikor valaki eljön hozzánk egy rettenetes alvási apnóéval, tehát ennek vannak mérőszámai, amit ugye laborban mérnek, ezen csökkentünk orvosi eljárással és légzésterápiával, és akkor ez mondjuk lekerül a kezelhető, vagy a nulla kategóriába már szinte, és arról számol, hogy egészen új élete van.
És a vérnyomás a helyre jött.
Igen, és hogy a vércukorszintje normalizált, ja, ledobtam mellesleg 10 kilót, nem is értem, hogy hogyan.
A következő témánk a táplálkozás, és mivel a Közjóban nagyon-nagyon sok adásunk szól erről, én ma nem azt nyitnám ki, hogy mit tegyünk, és hogy milyen élelmiszerekkel próbáljuk megőrizni az egészségünket. Ugye a Mátéval volt egy külön adásunk a táplálék kiegészítőkről, ott meghatároztuk azokat az alapokat, amiket szedni kell. Itt ugye a D-vitamin, magnézium, omega-3, és ha jól emlékszem, te nyáron még C-vitamin, amit szedsz. Most arról beszélnénk nagyon röviden, hogy mik azok a szokások, amiket ne csináljunk. Mi az, amit tényleg meg kell változtatnunk a longevity kézipoggyász részeként.
Táplálkozás kapcsolat, igen?
Igen.
Egy dolgot mondhatok, és csak azért, mert Máté, elmondanád azt a ultrafeldolgozót?
Azt akartam mondani.
Aha, oké, köszönöm.
Oké, tényleg csak azokat, jó. Amiket...
De én is visszakötök még Péternek az utolsó mondatára, hogyha valaki horkol vagy rosszul lélegzik észre, hogy nyugodjon meg, van meg oldal, szerintem ne nyugodjon meg. Én csak annyit kérnék, hogy legyen kedves, ne nyugodjon meg, mert ha éjszaka horkolsz és alvási apnóid van, az lerövidíti az életedet. Tehát nagyon komoly keringési katasztrófának lehet a hátterében ez, tehát ne nyugodj meg, légy szíves ki. Ne nyugodj meg kezelhető. Tehát ne, az nem az, hogy nyugodj meg kezelhető, ne nyugodj meg kezelhető. Oké, bocsánat, vissza a táplálkozásra. Én azt gondolom, hogyha nem sporttáplálkozásról van szó, hanem szerintem egészségesen táplálkozni, az általános alapelv az, hogy 19. század, tehát elő kell venni a dédinek a szakácskönyveit. Egész egyszerűen arról van szó, hogy ami alapvető két nagy változás történt a 21. században a megelőző évezredekhez képest. Egyrészt a tápanyag mennyisége, az elérhetősége drámaian megnőtt, a másik pedig az, hogy az élelmiszerláncnak a hossza drámaja megnyúlt. És mind a kettő nagyon-nagyon nehéz következményekkel néznek. Ugye először is élelmiszer mennyiség. Nem vagyunk fölkészülve arra, hogy korlátozzuk a tápanyag bevitelünket. Tehát ez egy olyan fajnak vagyunk a tagjai, ami évezredek óta éhezik. És genetikailag, evolúciósan, viselkedésileg mindenfajta viselkedési stratégiánk arra volt kihegyezve, hogy ne halljunk éhen. Nagyon-nagyon messze megyek, ha azt mondom, hogy menjünk el egyszer egy huszár múzeum, vagy a 48-as huszár múzeum Pákozon. Ki vannak rakva a huszár menték? Hát azt gondolom, a 12 éves fiamra kicsi lenne. Ezek voltak akkor a daliás vitézek, akiket megénekeltek. Alacsonyak voltak és picikék. Egyébként az a normál méret, tehát valószínűleg az volt a normál méret, ennek megfelelő volt a kalóriabevételük. Az elmúlt időben viszont a kalóriabevételünk drámaian megnőtt, és a legnagyobb problémát az okozza, hogy túlesszük magunkat, egyrészt mennyiségileg, meg másrészt a fogyasztási mintázat. Nem olyan rég láttam egy nagyon jó felmérést, ilyen okos eszközzel vizsgálták azt nagyon nagy, ilyen 10 000-es populáción, hogy időben mikor esznek az emberek. Tehát a nap 24 órán belül hány?
Gondolom mikor? Este.
Nem, mindig. Ja. Tehát az volt az érdekes, hogy ezt úgy szokták ábrázolni, hogy képzelj egy olyan kördiagramot, ami gyakorlatilag egy 24 órás óra, és akkor ilyen pöttyök jelölik, amikor kalóriabevitel történt. Természetesen napközben, tehát 8-9 és este 9 között sűrű van pöttyözve, de éjszaka is végig vannak pöttyök. És elolvastam a cikket, mert nem értettem, hogy éjszaka is vannak pöttyök, és kiderült, hogy ugye, akik obezek, elhízottak, stb. Általában rosszul alszanak, pisilnike, föl kell kelni, itt fáj, ott fáj, megizzadtam, átöltözöm pár nacsere, nem tudom, kiszáradt a szám, mert nem jól vettem a levegőt, fölkelnek és isznak. De nem vizet isznak, ugye, hanem nagyon sokszor üdítőket, tehát kalóriatartalmú dolgokat. És ennek megfelelően gyakorlatilag az inzulin és a glukagon egyensúlya drámaian fölborult. Ugye az inzulin az egy storage hormon, az egy trofikus hormon, annak az a feladata, hogy beépítsét, tárolj, növeld a szöveteidet, és az inzulinnak a tónusa, a túlsója, az rengeteg krónikus betegség, különböző daganatok, gyulladások, stb.-nek az elharapódzásához vezet. Még a mennyiséghez egy gondolat. Az energia, van egy energiatermelő paradoxon, amiről nagyon sok ember nem tud. Ha az autómban a motor több üzemanyagot és oxigént kap, több energiát fog leadni. Ha a motor a szervezetem, tehát ha a sejtjeim több energiát kapnak, kevesebb energiát fognak belőle előállítani. A mi motorunk, a mi energiatermelő szervecskénk, a mitokondrium, az úgy működik érdekes módon, hogy próbál kompenzálni, hogy még bejön egy optimális állapotra. Ha kevesebb energiahordozót kap, kevesebb kalóriát viszek be, akkor a mitokondriumok azok optimalizálják a saját teljesítményüket. Ha a mitokondrium elkezd tönkre menni, akkor inkább a szervezetünk lebontja és épít helyett egy újat, egy frisset, egy jól működőt. Ellenben, ha sok energiát viszek be, akkor ezek a rosszul működő mitokondriumok, ezek nem lesznek lecserélve, mert a szervezet úgy van vele, hogy hát nem kell nekem jó hatásfokú generátor, hát a rossz generátor, tehát annyi az energia hordozom, hogy a rossz hatásfokú generátor is elhajtja a rendszer. Csak az a probléma, hogy mint a kazánoknál is, ha rossz a kazán, akkor füstöl. És ezek a mitokondriumok, ha rosszak, akkor füstölnek, brutál kevés energiát állítanak elő, rengeteg szabad gyököt, rengeteg káros anyagot állítanak elő, és krónikusan károsítja a szöveteket, daganatképződéshez, krónikus betegséghez, szív- és érrendszeri betegségekhez vezetnek, és kevesebb energiát termelek. Gondoljunk bele, hogy azok az emberek, akik sokat esznek, zabálnak, azok mindig azt mondják, hogy milyen sok energiám van. Hát ők azok, akik állandóan fáradtak. Na most, ha a szervezete képes lenne ezt a bevitt tápanyagot energiává alakítani, akkor ők lennének, akik egész nap pörögnek és jól érzik magukat. Pedig még ők a legfáradtabbak. Tehát vegyük észre, hogy van egy ilyen paradoxon. A másik, és bocs, hogy hosszan szöktetem a labdát, az ultrafeldolgozott ételek. Ugye, amikor fiatal kölök voltam, a nagyinak a kertjéből kihúztam a sárgarépát, kétszer hozzávertem a falhoz, tisztának minősítettem, és ott a helyszínen megettem. Ugye az én nagyszüleim is még reggelente eljártak a piacra, és nagyjából aznap azt ettük. Tehát az élelmiszerlánc a lokális termelés miatt rövid volt, emiatt nem kellett a tartósításra túl nagy energiát fektetni. Most, hogy Dél-Amerikából tud bejönni a cseresznye, meg nem tudom honnan a banán, meg még a paradicsom is ki tudja, melyik országból érkezik, heteket, akár hónapokat kell növelni az eltarthatóságát az élelmiszernek. A kedvenc példám az a fölvágott zacskós salát, amit amúgy én is nagyon szeretek. De gondoljuk, hogy megőrzi két hétig a szavatosságát. Tehát egy fölvágott saláta levél ropogós marad két hétig. Hát könyörgők, hát egy rendes, tisztességes saláta fölvágás nélkül még a hűtőben is egy nap alatt megcsopfad. Tehát hogyan lehet ezt elérni? Oly módon, hogy különböző tartósítási eljárásokat alkalmazok náluk, amelyik vagy általában vegykezeléssel, vagy sugárkezés és vegykezés kombinációja, aminek a végeredménye az, hogy kiírtom benne a bakteriális flórát, de ez a bakteriális flóra pótolna az én bélflórámat folyamatosan. Ez nem fog létrejönni egyrészt. A másik, ami megtörtént szintén ugye a modern élelmiszeriparban, az ultrafeldolgozott élelmiszereknél, hogy nyilván financiális okokból, az élvezeti értékét elkezdték növelni az ételeknek. És ezt aromákkal és édesítőszerekkel értékel. Azt kell, hogy mondjam, hogy még tudományosan nem 100%-ig alátámasztott, de nem tudományos okai vannak. Egy jó ideje már sejtjük, majdnem azt mondom, hogy tudjuk, hogy az édesítőszerek, teljesen mindegy, hogy milyen édesítőszerről beszélünk, ártalmasak az emberi szervezetnek. Minimum a bélflóránkat képesek tönkretenni. Minimum a bélflóránkat. Láttak napvilágot olyan sztadik, amikből kiderült, hogy a magas édesítőszer bevitel, mindegy, hogy milyen, jelentősen megnövelték a daganatos kockázatot. Ne reméljük azt, hogy ezek a kutatások nagy publicitást kapnak a közeljövőben, mert egész egyszerűen az élelmiszeripar erre az információra nincsen felkészülve. Valljuk be, ha holnap kiderülne, feketén-fehéren megírná a Magyar Nemzet, hogy a károsak és rákkeltőek az édesítőszerek, akkor nagyon komoly problémával lennénk, mert akkor mit tesz holnap a gyereknek enni? De az, hogy tehát az ultrafeldolgozott élelmiszerek tönkreteszik a bélflórát, az ultrafeldolgozott ételből kevesebb energiát fogsz felszabadítani, ezek ki vannak mérve. Tehát konkrétan, ha beviszel 1000 kalóriát ultrafeldolgozott ételből versus 1000 kalóriát egészséges természetes ételből, az 1000 kalóriából kevesebb ATP-t, kevesebb hőt fogsz tudni előállítani, és többet fogsz raktározni, hamarabb megéhezel utána, és komplex és diffúz módon teszik tönkre a szervezetedet. Tehát én azt gondolom, az egyik az időzítés az étkezésnek, a másik a mennyiség, és a harmadik a legfontosabb az élelmiszer minősége. Ne együnk olyan élelmiszert, aminek az összetételében egy olyan összetevő van, akár egy, ami nem természetes, az ultrafeldolgozott étel. Édesített, ízesített, hosszan eltartott, stb. Engedjük el.
Ez egyébként alapvetően a brazil kormány definíciója, ugye, tehát hogy zacskóban érkezik, és van benne egy olyan összetevő, amit otthon nem találsz meg, szemben a Nova féle osztályzásra, amit senki nem ért. Tehát, hogy megmutatunk valakinek, és eltéved.
Igen.
Abban, hogy mégis mi a... És nem az a probléma, hogy feldolgozzuk az élelmet, pontosan, mert az egész életünk arról szólt, hogy ahogy nőtt az agyunk, egyre lett kevésbé hatékony az emésztőszervünk, ezért elkezdtük kiszervezni magát az emésztést, tehát ezért főzünk, meg fermentálunk, meg áztatunk, meg mindent ezért csinálunk. Tehát nekünk ezt muszáj csinálnunk, csak van egy olyan pont, ahol ez egy picit, hát túltoltuk ezt a történetet, mert előjött a kényelem, az eltarthatóság, meg a rettegés evolúciósan attól, hogy nem lesz.
Hogy el fog fogyni.
Ugye ez a második világháború után egy borzasztóan reális történet volt, csak aztán utána megint csak túltoltuk ezt a problémát, vagy ezt a megoldást. És azt látjuk, akár a Kevin Hall-féle study, vagy bármelyik hasonló, hogy amikor dönthetnek az emberek szabadon a között, hogy mit esznek, akkor jellemzően, amit esznek, az a ultrafeldolgozott lesz, mert más az ízélménye, és ilyenkor naponta akár 300-400 kilokalóriával többet esznek, csak azért, mert mást esznek. És ezért, ha egy mondatban kell beszélnem a klienseimhez, mindig el szoktam mondani azt, hogy az, hogy most mit eszel, az a következő 3-4 órára meghatározza, hogy mire és mennyire leszel éhes. Tehát az, akinek reggelente egy desszert a reggelije, és ez a magyar populáció többsége, most akárhogy nézzük, az a következő 3-4 órában ismét desszertre lesz éhes. És a desszertekre nevezhetjük, nem akarok most brendeket mondani, de az a jellemző, hogy ultrafeldolgozottak, az a jellemző, hogy jellemzően a zsír és cukor a jellege, aránya és mennyisége olyan, hogy bennünk azokat az éhségközpontokat, amelyek okkal vannak ott, azokat gyakorlatilag leállítja, és azt mondja, hogy ebből egyél még, öcsém, mert hogy ilyet még az életben nem kaptál az elmúlt mondjuk 40 ezer évben. És ugye Mark Sissont idézném itt, aki azt mondta, hogy az elmúlt 40 évben az élelmezésünk jobban megváltozott, mint 40 ezer év során, és ez teljesen így van. És ez nem egyfajta romantikus gondolás, hogy de jó lenne élni 40 ezer évvel ezelőtt, vagy akár 500 évvel ezelőtt, mert lehet, hogy a többségünk már elvitte volna, nem tudom, a himlő, vagy bármi hasonló.
Persze.
Hanem inkább az, hogy valóban érdemes lenne azt megérteni, hogy abban a pillanatban, hogy erőszakkal szétválasztottuk a kalóriabevételt, vagy az étkezést és a mozgást, abban a pillanatban a mozgás az egyfajta luxussá vált, vagy ilyen szomorú kötelességé, hogy el kell mennem edzeni, mert addig nem volt esélyed edzeni, tehát ez a szürreális állapot van, mint amikor az ember mondjuk vidéken kutyát sétáltat, nem? Tehát, hogy így néznek rád, hogy te nem vagy normális. Én próbáltam annól elmagyarázni a nagymamámnak azt, hogy elmegyek edzőterembe, ő azt mondta, hogy nyírjam le a füvet, de ugyanaz.
Igen.
Mert hogy ezek bele voltak kalkulálva az emberi életbe, hogy te mozogtál. Most nekünk időt kell erre találni, mert ez a kettő
szétvált
teljes mértékben.
Egy utolsó kérdés a fogyás kapcsán a táplálkozáshoz, hogy amikor egészséges életről, meg táplálkozásról van szó, és te is említetted, nagyon hamar az első cél, amivel találkozunk, az az, hogy valaki le akar fogyni. Az egészséges emberen nincs túlsúly. Az egészséges ember az alapvetően vékony?
Én azt gondolom, hogy alapvetően, amikor súlyról beszélünk, rosszak a definíciók. Tehát a BMI-féle érték az egy nagyon jó érték a populáció nagy részére, mert a többség nem testépítő vagy élsportoló. Tehát úgy általában tök jó, ezt szoktam mondani, hogy akinek nagy a BMI-je, tehát a nagy ember nagyobbat esik, tehát egy ponton túl ő jobban összetörheti magát, ha csak ez rizikó 70 fölött, már az is nagyon fontos. De hogy nem beszélünk azokról a mérhető paraméterekről, ami tehát az egyik a testzsír, amiről tudjuk, hogy bizonyos szinten nagyon fontos lehet, mert egy ponton túl gyulladásos faktorokat fog aktivizálni, és ez is probléma, de nem beszélünk az izomról, és tehát orvosi értelemben, és nem beszélünk az izom egészségről, megint csak orvosi értelemben. Tehát, hogyha én azt látom, hogy valakin magas a testzsír, esetleg metabolikus betegségei vannak, és egyébként alacsony a vázizomzat, ugye most már van ilyen, hogy azt mondják, hogy diabéteses szarkopénia. Tehát egyébként nem volt korábban. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy neked kettes diabéteszed van, és mellesleg nem csak az a probléma, hogy inzulin vagy cukorszabályzási problémáid vannak, hanem nincs rajtad elég izom, amely egyébként szivacsként szívná fel azt a cukrot, amit egyébként próbál beszuszakolni valahova a szerencsétlen inzulin, de képtelen rá, mert nincs hova. Mert nincs rajta elegendő izom, vagy nem elég egészséges izom. Tehát azért mondom, hogy a paramétereket Tehát én azt gondolom, hogy 10 év, és a normál orvosi eljárás az úgy fog kinézni majd, hogy nem BMI-ről fogunk majd beszélgetni például, hanem testzsírról, meg és életkorilag meghatározott bázisértékek, hogy mennyi izomnál nem lehet rajtad kevesebb, és adott esetben, hogy ez mennyire egészséges izom, mert a kettes típusú cukorbetegek izomzata az teljesen máshogy néz ki, csak hogy érthető legyen, ugye a steakből is szeretjük azt, ami márványos, mert hogy zsíros, mert hogy a zsírszövet van, vagy zsírlerakatok vannak a húsban. Hát a beteg embernek is márványos gyakorlatilag az izomzata, mert hogy zsírlerakatok vannak már benne, egyszerűen annyira beteg már az a szövet, és az azért nagyon fontos, mert az elhízott embereken mindig nagy izomtömeget találunk, mert hogy mozgatnia kell magát. Tehát ha csak ránézünk egy sima mérési módszer, azt gondolhatjuk, hogy ő egyébként egészséges, hiszen marha sok izom van rajta kilogramban. De az nem feltétlenül egészséges izom. Ezért nem lehet megkerülni az életmódváltásban, ha valaki fogyni akar, a mozgást. Tehát nem elég csak fogyni egyébként, mert izmot kell megtartani, építeni, és átkonvertálni egészséges izommá.
És át is léptél az utolsó témánkba, ugye az edzés és a mozgás. Mi az a minimum idő, amit napi szinten el kellene töltenünk mozgással annak érdekében, hogy megőrizzük az egészségünket?
A WHO szerint vagy?
Lakatos Péter
ja,
szerint.
Okay. Egyébként a WHO nem mond hülyeséget. Nem. Tehát ebben az a szörnyű, most itt bedobtam őket a busz alá, hogy szokták mondani, de hogy nem mond hülyeséget. Ha mindenki azt csinálná, tök jó lenne, csak hogy mindig el szoktuk mondani.
Csak osztuk meg a hallgatókkal.
Igen, úgy az étrend, mint a mozgás is, alapvetően viselkedés tudományos kérdés többségében, és nem egy fiziológiás kérdés. Tehát mondjuk, ha azt mondjuk, hogy leírjuk a WHO, hogy heti 60 percnyi rezisztenc, most felből mondom, aztán majd valaki kijavít, 150 percnyi kardió, ilyenekről beszél jellemzően. Ezek úgy nem rossz ötletek, nyilván nem lenne baj, ha tudná az átlagember mi az, hogy rezisztenciaedzés, meg mi az, hogy kardió, de ezt most hagyjuk. De ugye vannak ilyen, ha csak elmegyünk odáig, hogy azt mondjuk, hogy a napi lépésszám. Okay? Tehát, hogy már ez nagyon sokat segít, és itt megint a minimummal az optimumot behoznám, mint alapelv, mert ha én azt mondom valakinek, akinek napi 2000 lépése van, hogy azt mondja egyébként a WHO, hogy 10 000 lépés, akkor engem agyonver a WHO guideline-nal ott helyben, mert azt mondja, hogy 5-ször többet, hát ezt. De hogyha azt mondom neki, hogy figyelj, azt tudod, hogy egyébként 4400 lépésnél egy friss kutatás szerint 77%-kal csökken a kardiovaszkulás betegségek kockázata, egyébként Magyarországon ez a vezető halálok, top 3, akkor már marha sokat tettünk, ha csak felvittem 4400-ra. Az, hogy majd egyszer eljutunk-e bárhova, és akkor ez még csak a mozgás része, minimum mozgás, friss kutatás, minden 45 percben 10 guggolás egy székre az irodában, annyit ér, mint 30 percnyi séta. Akkor mi a kérdés?
Bocs, itt hagy avatkozok közben viszont a sitting time-mal. Ugye az a probléma, hogy az emberek úgy gondolkoznak, amikor arról hogy hány percet kéne mozogjak egy nap. Ugye azért rossz a kérdés, mert mit csinálnak a többi részben. Tehát, hogy most oké, hogy a WHO azt mondja, hogy most a napi, most volt egy ilyen guideline, hogy 30 perc moderált, tehát közepesen aktív fizikai munka, az már kardioprotektív. Oké, de kérdés, hogy a maradék 23,5 órában mit csinálok? Mert ha ülök, akkor az a 30 perc semmit nem fog segíteni. Sőt, igazából mozgásszervileg sem tesz jót. Ugye tipikusan van ez az irodista életmód, hogy az irodista egész nap ül, és minden este lemegy a gymben, és másfél órát edz, de a maradék időt pedig megrövidülve, berövidült végtagokkal tölt, és mozgásszervi problémája lesznek, derékfájása, stb. Tehát itt az a másik kérdés szerintem, ami miatt megint vissza kell mennünk a 19. századba, a mikromozgásnak a mennyisége nagyon sokat számít. Az, hogy gyakorlatilag reggel fekvő helyzetből fölkelek, ülve megiszom a kávét, és beülök a számítógép emelé, és elkezdek dolgozni, ez egy annyira újfajta inger hiány az emberi szervezetnek, amivel soha az életében nem találkozott, és akármit mond a WHO, ezt nem fogod tudni se 30, se 45, se 90 perc mozgással ellensúlyozni. Erre is vannak kutatások, pont a 45 perc, amit te is mondtál, hogy a 45, minél többet ülsz egybe egyszerre, és minél több a napi ülve töltött idő, annál inkább nő a daganatos és a kardiovaszkulális kockázat. Most 45 percnél mondják ezt brit taxisokon. Nem tudom, brit tudósok brit taxisokon kutatták ezt le, hogy ha 45 percenként ő föl tud állni, meg tudja szakítani ezt az ülés mikromozgásokkal, az rengeteget számít az ő egészségügyi állapotában. És ez egy alapvető változás volt az ultracivilizációs életvitelben. Ugye gondold el, hogy egy csomó mindent távirányítunk. A tévét távirányítjuk, be lehet programozni a mikrohullámú sütőt, minden egyebet, online tudunk rendelni. A garást ugye ezével nyitjuk, tehát én nekem otthon nagyon sokáig ki kellett szállnom a kocsiból, és el kellett húznom a garázskaput. Nem szándékosan volt, nem tudok megjavítani, de ettől függetlenül ezek mind hozzadnak egy néhány kalóriát, egy komplex mozgás, gondold el, amikor elhúzod egy garázskaput, hogy fölemesz egy garázskaput, jó néhány izmodot aktiváltad. Ez nem fogja aktiválni.
És ugyanide kapcsolódik az, hogy mondjuk mozgó lépcsővel megyünk, vagy lépcsővel, lifttel, vagy mozgó, vagy lépcsővel, és ugye ez az, amire utaltál, hogy természetellenesen szétvált ez az étrend és mozgás kérdéskör az életünkbe, és hogy ezt kéne valahogy természetessé tenni újra, amiben nagyon sokféle mozgást be tudunk építeni, és itt a céges élethelyzetben lehet, hogy nagyon sokan néznek, hallgatnak minket, akiket elég arra bátorítani, hogy óránként egyszer állj föl, és sétálj 5 percet.
Itt hadd tegyek hozzá valamit, ugye, mert van egy ilyen népszerű gondolkodás, ugye, hogy az ülés az új dohányzás.
Igen.
Ami tényleg jól hangzik, csak ugye megint csak egy Lieberman kutatást idéznék, ahol azt nézték meg, hogy a hadzák mennyit ülnek hozzánk képest. Egyébként majdnem, hogy persze hadzák. Ugye tanzániai őslakosok, vadászó gyűjtögetők, és kiderült, hogy majdnem percre pontosan annyit, mint mi. Hát ez így nem akar összejönni, nem jön ki a matek. Na jó, csak hogy a különbség az, amit a Máté is mondott, hogy mi van, amikor nem ülnek. Uh-huh. Mert amikor mi nem ülünk, akkor fekszünk, állunk, lötyögünk. Tehát, hogy nincsen valójában nagy mozgás. Ha ő viszont feláll, annak oka van. Tehát akkor az ő cipel, ő nyúz, ő főz, ő vadászik, ő fut, sprintel, dob, bármit csinál, csak nem lötyög. És ez a nagy különbség, most nem beszélve arról, ezt csak mondom a gyógytornászok kedvéért, hogy a széken ülve egészen más csípőről beszélünk, mint a földön ülve. Ezt szoktam látni, amikor kurzust tartok, és földön kell ülni, és az emberek, akik egész nap ülnek, ficeregnek folyamatosan, mert nem tudnak a földön megmaradni. Tehát ezeket érdemes érteni, hogy ezek a mozgásznekkek, ugye ezt most hivatalosan így kezdte hívni. Így kezdték most ezt hívni, mi is így hívjuk. Ezek tényleg olyan szabályzott időszakokban, de rendszeresen felállok, csinálok valamit, megmozgatom magam, amelyek valóban most látjuk egy friss kutatásból, hogy például mennyire szabályozza a vérglükózt, egészen elképesztően jól, hát vagy mennyire épít izmot, vagy tart meg izmot, egészen elképesztően jól.
Izomépítés, csak egyetlen kérdés még ehhez itt az edzés témán belül. Hány éves kortól kell, hogy részét képezze a longevity kézipodgyászunknak a tudatos izomépítés, és ehhez kapcsolódik a másik kérdésem, hogy izmok nélkül fájdalmasabb a hosszú élet?
Hát, ha valaki szeretne független maradni, ezt csak mondom a nőknek, tehát statisztikailag ti azért 5-7 évig egyedül lesztek, most akárhogy nézzük, ez a szomorú valóság, hogy azt úgy akarja eltölteni egy hölgy például, hogy másokra van utalva minden tekintetben, vagy képes ő függetlenül elmenni a boltba, bevásárolni és élni az életét. Ez csak úgy érdekességképpen, hogy mikor érdemes elkezdeni, én azt mondanám, hogy hát ha hogy tegnap, de hogyha mondjuk így nem kezdted, akkor ma. És az a fajta félelem, hogy és ezt mondom a női hallgatóknak, nézőknek, hogy túlizmosak lesztek, hogy bár lenne ilyen. Tehát mi is próbálkozunk a Mátéval túlizmosnak lenni egy 40-50 éve, de hogy így még nem tartunk ott. Ez nem ilyen egyszerű ez a történet. És nem a testépítő mennyiségű és jellegű izomzatról beszélünk, hanem a mozgató izmoknak az a mennyisége, ami ahhoz szükséges, hogy egy, hormonálisan rendben legyek, a másik, hogy az alapvető emberi mozgásokat képes legyek elvégezni. Egy pillanatra visszautalok a Mátéhoz, tudom, hogy futunk az időből, de hogy tényleg az van, hogy felkelek, felülök, beülök a kocsiba, elmegy, ülve, majd leülök és dolgozom, majd elmegyek az edzőterembe, és leülök a gépekre, és gyakorlatilag ülve dolgozom a gépeken. Biztos, tehát, hogy mindent ülve végzünk el, és itt megint az lesz a legfontosabb, hogy bármikor de felállni, bármikor de csinálni bármit, mert, és akkor mindjárt Máté jön, hogy mert az izom szegénykém, ugye ő nem tudja, hogy hol feszül meg. Tehát, hogy ez most az irodában történt, az edzőteremben, a parkban, a kertben, neki édes mindegy, ő egy dologból ért, ha megfeszülök, ha stressz, akkor növekszem, erősödöm.
Sajnos tényleg lassan be kell fejeznünk, vagy pontosabban be kell fejeznünk ezt a mostani beszélgetést, de én biztos vagyok benne, hogy szeretnénk majd folytatni más témában. A záró kérdésem az, hogy szerintetek kihagytunk-e bármit az alapozó longevity kitből, amit ti még mindenféleképpen javasolnátok a hallgatóknak és a nézőknek, hogy fogadjanak meg és építsék bele az életmódjukba.
Igen, én azt gondolom, hogy van egy nagy témakör, amiről nem beszéltünk, és most nem is fogunk tudni beszélni, az a lélektani kérdések. A társaságnak a hatása, a szociális stressz, amit kapunk, és annak az oldása. Azt gondolom, hogy ez legalább olyan mértékben hozzájárul a krónikus betegségekhez, a várható élettartamhoz, a mentális épségünkhez, és az, hogy az egészet hogyan fogjuk megélni.
Tehát furcsa, hogy egyébként két pasi, tehát ugyan egyetértenék.
Kicsit csajos már, nem?
Igen, átmentünk egy kicsit csajosba, de én azt mondanám, hogy ha komolyan veszem azt, hogy minimumban az optimumot, akkor azt gondolom, hogy az elmúlt egy óra körülbelül, ha valakit tényleg érdekel, hogy mit lehet csinálni, akkor kapott egy olyan minimalista szemléletet, mert ki tudja mazsolázni azt, sőt nem csak mazsolázni, mert tényszerűen elmondtuk, hogy mit kéne csinálni, mert el tudja kezdeni azt, amit életmódváltásnak nevezünk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és bízom benne, hogy mi is fogjuk tudni ezt folytatni, mert tényleg csak kinyitottuk ezt a témakört, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk újra.
Köszönjük a meghívást.
Köszönöm.
A hallgatóinknak és a nézőinek pedig köszönjük szépen a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól podcast csatornájára. Sziasztok! A műsort és az itthonról válogatott, illetve egészségtudatos élelmiszereket a Penny támogatja.